Dicsértessék a Jézus Krisztus, Unger Gyula vagyok. Önök a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének műsorát hallják. A műsorvezető, Dóka Viktória, a kárpátaljai Molnár családdal fog beszélgetni. A műsort a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete készítette. Kellemes szórakozást kívánok!
Köszöntöm a hallgatókat, a Családi Kört, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének magazin műsorát hallják. A mikrofonnál Dóka Viktória. A nyár utolsó családinterjúját hozom ma önöknek Nagyszőlősről. Molnár Lóránt és Erika családját mutatjuk be.
Mivel foglalkoztál, mielőtt megérkeztem?
Iskola kezdés következik, itt van már nyakunkon, és így ma reggel éppen 7 órakor már a klinikán voltunk, és a két kisebb gyermekem orvosi papírját próbáltuk kijárni. Vért adtunk meg mi egy más.
Itt Szőlősön mennyire megy zökkenőmentesen?
Nem feltétlenül zökkenőmentes, mert tömeg az van, ugye mégiscsak ugye járási központ, és sok felől érkeznek be ilyenkor már. Elfoglaltak vagyunk egész nyáron, így természetesen utolsó percre hagyjuk az orvosi papír kiárását. Annyi a jó, hogy gyülekezeti tagok vannak, családorvosunk is gyülekezeti tagunk, és ő általában megkönnyíti nekünk ezt az eljárást.
Hogy is mondjuk, ez van egy kis
protekció. Igen, igyekszünk nem élni vele, majd minden papírt kijárunk szépen sorban, de most ezt az analizokat gyorsan leadtuk.
A szeptember 1-e idén a család szinte mindegyik iskolásának hozott valami újat.
Indul az iskola. Van valaki, aki közületek várja ezt?
Igen.
Te miért várod, Barnabás?
Most indulok.
Ez első osztály?
Igen.
És mire számítom?
Hogy sok barátom lesz. Sok barátom volt az óvodában, de már kijártam az óvodát, már a nyár elején.
Milyen emlékeid vannak az óviról?
Van pár rossz.
Rossz emlékeid vannak? Vagy vannak azok is?
Aha, meg jó emlékek is vannak.
Máté, te hanyadikat kezded most?
Kezdem az 5-et, szóval várom az iskolát. Arra számítok, hogy most minden jobb lesz, mint a tavaly év. Csak minden történik, akkor nehéz elszögezni. Remélem, hogy lesznek majd jó tantárgyak. Nem arra lehet számítani, mint az előző évben. Most minden új lesz az osztálynak.
Áron?
7-et fejeztem, 8-ban megyek a Beregi Református Liceum. Gimnáziumba végül is, úgyhogy kicsit gyomorforgató, de akkor is várom a következő tanévet. Én nagyon szerettem volna bekerülni oda, és sikerült is bejutni.
Sokat kellett rá készülnöd felvételi vizsgákra?
Eléggé sokat.
Ábel. Milyen céljaid vannak, Ábel, az életben?
Hogyha befejezem a liceumot, akkor Pestre szeretnék menni tanulni jogra.
Mi az, ami vonz téged ebben a szakmában?
Az, hogy segíthessek az embereknek, és fontos nekem ebben az ágban az is, hogy nem védőügyvéd szeretnék lenni, aki folyamatosan asztalnál, hanem gazdasági vagy hasonló ágban, aki folyamatosan megy, mozog, és nagyobb dolgokban van benne.
Érdekel a gazdaság?
Az iparban egy nagyban, igen.
Külföldön szeretnél ezek után dolgozni?
Ezt még nem tudom, mert ezzel a szakmával az ember bárhol elboldogul, és jól elboldogul. Ha lehet, akkor megpróbálnék Kárpátalján, de még nem tudom.
Mennyire hozzád közel a jogi nyelvezet?
Elég közel áll, és ami szükséges hozzá, azok is úgy mennek, mert ugye történelem szükséges hozzá, és mellé vagy valamelyik nyelv, vagy van egy ág, ahol matematika, de inkább a nyelvi oldalára mennék rá, mert az inkább közelebb áll hozzám.
Barnabás, mivel szeretsz játszani?
Lego.
És mit szoktál Legóból csinálni?
Van egy raptorom, régen volt egy ilyen Minecraft sárkányom, ehhez lettek a darabjai, maradt meg két szárnya, és megmaradt a farka. Azt ráraktam a raptorra, és csináltam egy ilyen mután szörnyet, vagy mi a fene ez.
Nagyon izgalmas, jól nézhet ki. Szoktál vele játszani is?
Igen.
Te a szabadidődet hogy töltöd el, Máté?
Szoktam a szabadidőben Barnabással játszani, és néha, ha anya vesz nekem vászont, akkor elkezdek festeni valamit, amit én kitalálok. Néha adok másnak is festményt.
Miket szoktál festeni?
Az első képem egy piros madár volt egy fán, aztán még csináltam egy nagy vászonra egy tornyot, víz körül van egy parton, meg volt egy zászlós képem is.
Mi adja az ihletet?
Az ötleteim és az elveim. Természetről, amit szépet én meglátok, mondjuk egy virág, lefotózom, megnézem a képet otthon, és akkor onnan átfestem. Így mindent meg tudok csinálni, ami szép. Most még guással festek, de nekem azt is mondták, hogy majd festek akrillal, mert azzal lehet igazából festeni, de kezdő vagyok, és nekem ilyen az ízlésem.
Mesélj egy kicsit édesapádról.
apa Lóránt. Mindig jó kedve van, akármit is hozzon az élet. A legtöbb filmben általában nevetni szokott, eléggé hangosan. Mindig a család boldogságát keresi, hogy miben lejjük örömünket. Neki mindig az az első, hogy nekünk jó legyen a dolgunk mindenben.
Miből tapasztalod ezt?
Nyaralásokból, meg a gondoskodásáról, hogy mindig vigyáz ránk, jól nevel.
Mindig kellemes, amikor jól nevel?
Nekem legalábbis igen.
Anya mondta, hogy ezen a nyáron voltatok egy kicsit kimozdulni. Neked hogy tetszett ez a kirándulás?
Nekem nagyon tetszett.
Láttunk egy igazi berrát egyit, és azt mondtuk, hogy az egy igazi medve. Már nem is kell igazi medvét lesnünk.
Egy ismerősünk nyaralójában töltöttük a hetet. Első nap után Paragyra indultunk el, ahol a sóbányában töltöttünk el. Hosszú, kellemes órákat. Elképesztő volt a helynek a szépsége. Elindultunk a korondi híres neves vásárra, azt követően a Szalmakalap Múzeumban, ami egy örök élmény volt.
Mitől volt ez ilyen jó?
Sok minden. Sosem gondoltam volna, hogy például szalmakalapokról lehet múzeumot készíteni, meg hogy ki volt állítva a világ legjobb szalmakalapja Guinness rekordos táblával.
Mekkora volt ez?
Volt vagy úgy 2,5 méter a fesztávja. Szovátán túráztunk az erdőben a kijelölt utakon. Nagyon felemelő volt.
Szoktatok itt is a Szőlősi hegyen kirándulni a családdal?
Általában a Kankóvára szoktunk felmenni, és ott töltjük az időt.
Máté, te szeretsz oda járni?
Igen, szeretek, és néha még kérem is apát, hogy menjünk el oda. Néha visszük a kutyánkat is sétáltatni.
Az imént arról hallhattak, hogyan lazítanak a Molnár fiúk, most pedig térjünk rá a szülőkre. Erika Kaszonyból származik, jelenleg a Nagyszőlősi Magyar Középiskolában tanít történelmet, férje Luránt, csetfalvi születésű református lelkipásztor.
Ez most harmadik hely, ahol élünk, mert én még Csetfalvára mentem férhez, de aztán férjemet kihelyezték Mágyfalvára, Mágyfalván is Tiszaújhelyen szolgált 5 évig, aztán pedig 9 évvel ezelőtt Nagyszőlősre került, Nagyszőlős Fancsika, Gődényháza, ezek az ő gyülekezetei, és itt szolgálgatunk ketten.
Hogy érzed te magad ebben a lelkésznői pozícióban, aki vándorol egyik helyről a másik helyre?
Igen, annak idején talán még mennyasszony voltam, mikor egy kedves barátom, aki azóta szintén lelkész feleség, fogalmazta meg ezt nagyon szépen és érdekesen, hogy a lelkész feleségnek ilyen cigány módon kell élni. Ez így ilyen vándor cigány élet, már elnézést, hogy ezt a hasonlatot hozom fel, de így van, tehát lelkész feleség. Vállaltuk azt, hogy ahová férjünk megy, mi megyünk utánuk, és mi ott élünk, ott kell szolgáljunk, ott kell a gyerekeinket nevelni, ahová őket helyezi az Úr, és azon a helyen kell megállnunk. És nem a nehézségeket keresni, a rosszakat a körülményekben, hanem mindig igyekezzünk meglátni a jó dolgokat.
Úgy látni meg a jó dolgokat, hogy mellettetek nem lesz egy diszkó működik.
Igen.
És folyamatosan elállják a parkolóautók a bejáratot.
Így van, próbálkoztunk már táblával, bójákkal, teljesen haszontalan, megáll a jeep, kiszáll a sofőr, odébb teszi a bóját, és behajt a kapubeállóra. Lassan megszoktuk ezt a helyzetet, megszoktuk azt, hogy reggel 7-kor ki kell tenni az autót a ház elé, mert különben már nem tudunk elmenni otthonról. Sokszor szorítunk napközben, hogy vajon haza tudunk-e jönni autóval, hanem akkor mi keresünk parkolót, és majd lessük, hogy mikor jöhetünk haza az autóval.
Különböznek azok az emberek, akik Mágyfalván, Csetfalván vagy Szőlősön laknak?
Volt egy szomszéd nénikénk, nem olyan régen értesültünk róla, hogy elhunyt. Még Csetfalván, ő megkérdezte, mikor költöztünk, hogy Erika, mondjad már, ott legalább jó emberek élnek. Mondtam, hogy Kató néni, hát jó emberek itt is, meg ott is élnek. Aztán meg kell tanulni köztük élni, és meg kell tanulni kezelni őket. A rosszakat megfelelő módon, a jókat meg megint megfelelő módon, és ha itt ezek között, az emberek között kell lenni, akkor igyekezzünk pozitív hatással lenni rájuk, Isten felé vezetsük őket.
Erikával tovább, mint édesanyával beszélgetek, így van a szülések nehézségeiről és a terhek elhordozásáról.
Van egy közkedvelt ige, amiben az Úristen azt mondja, hogy reményteljes jövőt adok nektek. Amikor férjhez mentél, mennyire érezted sajátodnak ezt az ígéretet?
Gyerekként lettem Isten gyermeke, 11 évesen már nagyobb trauma volt az életemben, és akkor értettem meg azt, hogy nekem bármi lesz a jövőm, az mind az Istentől van, és azért élek, hogy az Isten szolgálja. Valószínűleg ez is irányította a tekintetet, egyetemet már párválasztás idején, hogy olyan embert legyen a párom, aki szintén Isten szolgálja. Nagyon sok nehézségen mentem át egész életem során, és mindig ez tartott meg, hogy az Isten az én erőm és az én kősziklám. Mindig úgy néztem a nehézségekre, amelyek lépcsőfokok, meg kell másznunk ahhoz, hogy elérjük majd a végső célunkat, és bármilyen nehézség adódott, akár már házasság után is, azokat mindig úgy éltük meg, hogy ezeket az Isten adta, természetes velejárói a mi életünknek, soha nem volt keserűség, soha nem volt az Isten felé szemrehányás, amiért esetleg egy betegségért minket, mert az volt jó sok a gyerekeink életében.
Sok megpróbáltatás, többnyire ezt a szót használtad az imént. Mik voltak ezek?
4 gyerekünk született 8 év alatt, és később láttuk ezt, hogy miért is így adta őket az Úr egymás után nagyon gyorsan, mert közben úgy rájöttünk, hogy nekem RH negatív a vérem, és a terhességeinkre ez rossz hatással volt. Az első gyerek megszületésekor még ebből nem értettünk semmit, Debrecenben született, ott tanultunk a férjemmel, ránéztek a gyerekre, hogy meglátták egynaposan, ilyen csúnya kelések jöttek ki, mert az anyatejen keresztül már kapta ezeket az antitesteket a születése után. Elszaladt a nővérke, visszaszaladt egy injekcióval, beszúrta, onnantól kezdve minden rendben lett, pár napon belül a gyerek úgy letisztult a bőre, nem értettem belőle semmit, nem magyarázták el. És én is kaptam egy injekciót, amit majd a második szülés után is megkaptam, ami mint később kiderült, arra szolgált, hogy a szülés pillanatában, mikor találkozik a gyermekvére az én véremmel, és az én véremben kialakul egy olyan információ, hogy itt van valami, amit én nem szeretek, és ezt nekem ki kell tiltanom, pusztítanom az én véremből, akkor ezek az antitestek, amelyek itt ekkor képződnek, megálljanak, elpusztuljanak, és ez a folyamat ez megálljon, hogy a következő gyermek kihordásakor ez ne legyen probléma.
Ez a probléma csak akkor jelentkezne az életedben, hogyha egy következő gyermeket vállalnál?
Ha kapok ilyen injekciót szülés után közvetlenül 72 órán belül, akkor ez a folyamat megáll, és akkor egy következő terhességnél nem jelent problémát. Ez az az úgynevezett anti-D injekció. Másfél év múlva megszületett a második gyerekünk, szintén fiú, és szintén az apja RH pozitív vérét örökölte. Akkor már Fehérgyarmaton szültem, egy napot kellett várni arra, hogy hivatalos úton kifizessük, megvegyük azt a bizonyos injekciót. Megkapta a gyermek, tovább tartott ez a tisztulási folyamat, de ő is letisztult. Akkor sem mondták el, ez van akkor, hogyha negatív az embernek a vére. Második gyermek után visszamentem dolgozni Csetfalvára az általános iskolában. Úgy éreztem, nem volt időm arra, hogy én most Magyarországra járjak át terhes gondozásra. Elég sok órán volt, Mágyfalván éltünk, onnan jártam autóval Csetfalvára dolgozni. Közben a két gyereket Fekete Patakra hordtam óvodába, úgyhogy jó nagy köröket tettem meg egész nap autóval, és nem fért bele az, hogy én most még Magyarországra is átjárjak. Ezért Beregszászba jártam terhes gondozásra, szültem is. Szüléskor jeleztem én az orvosnak, hogy de nekem RH negatív a vérem, nem kellene kapnom egy injekciót. Úgy legyintett az orvos, és azt mondta, hogy hát másnak sincs baja, magának sem lesz. Nekem nem is lett, csak a negyedik terhességgel lett gond, mert hogy már 5. hónapban kimutatta a vérvizsgálat, hogy antitest van a véremben, tehát bánthatom a gyereket. És az antitest szám ez elkezdett növekedni, természetesen ezt már újra Magyarországon látták, idehaza ezt nem mutatták ki a vérvizsgálatok. 7. hónap, 30. héten én már Nyíregyházán feküdtem a kórházban, vizsgálták azt, hogy milyen állapotban van a gyermek az anyaméhen belül, mert hogy az én vérem olyan antitesteket bocsátott ki, és ez a méhlepényen keresztül átjutnak, amelyek a gyermek vörös vértesteit megölik, és így már anyaméhen belül egy sárgaság lép fel, amely fizikai és szellemi fogyatékossághoz vezet. Úgyhogy 30. héttől folyamatosan vizsgálták azt mindenféle genetikai vizsgálatokkal, hogy mennyire van már károsodva a gyermek, vagy nincsen még károsodva, kell-e esetleg egy koraszülést előidézni, hogy minél egészségesebben születhessen meg ez a gyermek. Voltak nagyon rossz eredmények, eredmények is, aztán voltak jobb eredmények, és úgy döntöttek az orvosok, hogy várjunk. És én hetente úgy mentem fel Nyíregyházára utazótáskával, szülésre felkészülve, soha nem tudtam, hogy mit fog mutatni a reggeli vérvizsgálat, hogy délben szülünk, vagy nem szülünk. És már a vámosok is a határ átkelő, minden héten megkérdezték, még mindig itt a táska, még mindig megyek. Karácsony jött, ugye ez 2012-ben történt, akkor már 38 hetes voltam, és még mindig úgy ítélték meg a genetikus nőgyógyászok, hogy hadd legyen még bent a gyermek, és hazafelé úton úgy döntöttünk, hogy megkérdezzük azért Fehérgyarmaton és az orvosunkat, hogy ha esetleg bármi beindul a szülés, többi gyerek azért 38 hétre született, jöhetünk-e Fehérgyarmatra, mert ilyen fagyos utakon nem fogunk felérni Nyíregyházára. És azt mondta, rendben van, de azért jöjjek már be, itt is végezzünk még vizsgálatokat. Karácsony másnapján mentünk be vizsgálatra, és egy nagyon furcsa dolog történt, mert hogy ez a magas antitest szám egyszer csak elkezdett drasztikusan csökkenni a 38. héten, és akkor így álltak az orvosok széttett karokkal, hogy ők ilyet még nem láttak. Itt valami van, nem tudjuk mi van, de vegyük ki ezt a gyereket, úgyhogy 38. héten, december 29-én megindították a szülést, így született meg Barnabás, és félelmetes volt az a csend, ugye három gyermeket már szültem, megszoktam a szülőszobán a zajokat, a mozgást, és amikor megszületett ez a gyermek, olyan csend volt bent a szülőszobán, mindenki nézte, hogy milyen, látszik rajta valami fogyaték, fog-e élni, sír, nem sír. A mai napig emlékszem arra a dermesztő pillanatra, aztán az egyik csecsemős nővér megtört a csendet, na, a kisfiú, és akkor így mentünk tovább. Már másnap elvették tőlem, olyan magas szintű sárgaság lépett fel nála, elvitték a koraszülőt osztályra, kezelték, de szombaton született, szerdán reggel már közölte velem a gyermekorvos, hogy halálos szinten van a gyermeknél a bilirubin, az ilyen 400-ast jelentett, olyan szinten van, hogy veszélyben van a gyermek élete, vinni kell Nyíregyházára, kihívták a koraszülött mentőt, és remélik, hogy ott majd egy vérátömlesztéssel megmentik a gyereket. Egy ilyen jó nagy sírás jött. A koraszülött mentő viszont egy sürgősebb esethez ment először, mert csak egy volt a megyében, és mire felért Barnabás Nyíregyházára, éppen annyit csökkent csak már a bilirubin szint, tehát annyira csodálatos az úr, hogy nem kellett teljes vérátömlesztést végezni a gyereken, csak részlegeset, és olyan megfelelő kezek közé a megfelelő gyógymódot kapott, hogy lényegében 5 nap alatt meggyógyult.
Önök a Családi Kör című magazin műsort hallják. Nagy családokat bemutató sorozatunk vendége Molnár Lóránt és Erika családja nagyszülősről. Műsorunk első felében Ábellel, Áronnal, Mátéval és Barnabással beszélgettem. Az édesanyja arról is mesélt nekünk, HR vércsoportja milyen hatással volt gyermekeire születésükkor. Vele folytatjuk adásunkat.
Szerinted vannak az emberi tűrőképességnek és az Istenbe vetett hitnek és bizalomnak határai?
Szerintem nincs. Annak idén édesapám hitetlenül mindig azt mondta, hogy még nem volt soha, hogy ne legyen sehogy, és valahogy ezt a pozitív szemléletet belém oltotta, és amikor az Isten kegyelmét megismertem, akkor ez még inkább erősödött bennem, mert érdekes életünk, helyzetünk, hogy nálunk mindig vannak problémák. Egészségügyileg elég nagy problémák vannak folyamatosan jelen a családunkban. Gyerekeink mindegyikénél előfordult súlyosabb betegség, túl vagyunk már 6 műtéten, kezeket, lábakat műtöttünk, szemet is műtöttünk, túl vagyunk már életveszélyes helyzeteken, 2 gyerekem majdnem a kezem között halt meg, de megtartotta őket az Úr, és ma egészségesek. A legkisebbről szoktam mondani azt, hogy maga egy csoda az, hogy még itt szaladgál, mert talán ő az, aki ezzel az RH negatív összeférhetetlenség miatt a legtöbbet szenvedte. 1 évesen azt vettük észre, a gyerek nem fejlődött, fogai nem jöttek időben, zománc nélkül jött ki az első 4 foga, a többi nem is akart utána kijönni. Nem értettük. 1 éves korára elfelejtett beszélni, pedig addig már szavakat kezdett mondani. Elfelejtett állni, ülni, kapaszkodni a kezével. Nem értettük, hogy mi történik. És akkor volt ez látványos, mikor elmentünk egy 1 éves vizsgálatra, és mellettünk a barátaink gyereke, aki 2 hét különbséggel születtek, úgy állt, mint a szöveg, vasgyúróként, és a miénk meg még ülni sem tudott 1 évesen, így összecsuklott. Kiderült, hogy valahol útközben szereztünk egy olyan tehén-tejfehérje allergiát, ami úgy hatott az agy működésére, hogy nem csak leállította, hanem visszafejlesztette ezt az egészet. Ilyen speciális, nagyon drága tápszeren nevelkedett, újra kellett tanulni, ülni, állni, fogni, beszélni, az izmokat újra kellett masszázsal beindítani. A beszéd az nagyon nehezen indult meg, azt egy lovas terápia segítségével sikerült beindítani, és a ló az azóta is egy élő jelenség a családunkon belül. Mind a négy fiam jár lovagolni, a legidősebb az az a legaktívabb, de még én is volt olyan időszak, hogy lovagoltam. Nagyon sok betegség, nagyon sok nehézség, könnycsepp van már mögöttünk, de soha nem éreztem azt közben, hogy az Isten elhagyott volna, türelmem elfogyott volna. Soha nem mondtam azt, hogy ennyi volt, Uram, és ne adjál több nehézséget. Valahogy mindig annyi erőm volt, amennyire éppen szükség volt. Nem kevesebb, de nem is több. De minden súlyos műtétnél, vagy minden aszmás, köhögéses, fúlós éjszakán úgy éreztük, hogy az Isten ezen is át fog minket segíteni, és a hitünk az nem hagyott cserben, vagy nem csalódtunk soha az Úrban, mert mindezen túl vagyunk. És egyik gyülekezeti tagunk egyszer felhívott egy este, hogy Erika, mondjad már, most ez meg ez van a gyerekemmel, te biztos tudsz valamit mondani, hogy nálatok már annyi minden volt, és biztos ez is volt már nálatok, és igaza volt, ilyen betegségünk is volt már, tudtam neki tanácsot adni, hogy mit csináljon és hogy csinálja, de nem gondolom azt, hogy jövőnkben nem lenne majd probléma. Most is vannak egészségügyi problémáink, akár gyerekkel, akár velem is például, de egyik sem olyan, ami miatt azt mondanám, hogy ezt nem lehet viselni, ezt a terhet, vagy ezt a tövist ne tudnánk hordozni.
Molnárék így vagy úgy, de szeretik a zenét. Az édesapa Lóránt három hangszeren is játszik.
Áron iskolát vált. Mi jön még az iskola időszakkal a család életébe?
Elkezdődnek lassan a hittanórák is, amik ugye szintén meghatározzák az életünket. Elkezdődik a zeneiskola is, amivel szintén foglalkoznak a gyerekek, tehát Máté fiunk szaxofont tanul, Áron már befejezte a fuvolázást. Ábel hegedült korábban egyébként, és Barnabásban is gondolkodunk közeljövőben, bár ott még nincsen eldöntve, hogy vajon milyen irányba szeretnénk. A zongora, illetve a gitár között gondolkodunk egyelőre, aztán majd meglátjuk, hogy mihez lenne jobban tehetsége vagy kedve.
Barnabásban van-e valamilyen zenei hajlam?
Nagyon sokszor felfigyelünk arra, ahogyan játszik, közben énekel. Érdekes dolog ez, hogy a nagymamája, az én édesanyám, engem lát benne ilyen értelemben, mert ő azt mondja, hogy kisgyerek koromban én voltam ilyen. Sokszor úgy talált meg, hogyha nem is látott, hogy hallotta a hangomat. Dúdolok vagy éneklek. Tehát ezek szerint megörökölte a legkisebb fiunk ezt a tulajdonságot, bár a többinek is van hajlama a zenéhez. Lehet, hogy benne egy kicsit több lesz, ki tudja.
Lóránt, ön milyen hangszeren játszik esetleg?
Én zeneiskolát Beregszádban végeztem, tangoharmonikán tanultam, Krajni Kirénke néninél. Aztán úgy alakult az élet, hogy szükség volt egy kántorra a szülőfalumban, gyülekezetemben, Csetfalván is önszolgalomból megtanultam orgonálni, néhány évig orgonáltam is, illetve egy betegség idején, amikor több időm volt, megtanultam gitározni is.
Mit csinál egy lelkész akkor, amikor nem Isten tiszteletet vagy bibliórát tart?
Nyilván az, hogy egy Isten tisztelet meg legyen tartva, az nem megy csak úgy magától, amolyan adhok módon, hanem erre készülni kell.
Mennyi időt vesz igénybe egy készülés?
Hogyha az ember komolyan szeretne felkészülni az alkalomra, akkor jó napokkal előtte elkezdeni a készülést. Én igyekszek napokkal előtte az ige alapján elkezdeni. Olvasni kell, irodalmat utána kell nézni bizonyos dolgoknak az igével kapcsolatban, amiről fogunk bizonyságot tenni, és nyilván ez mind-mind idővel jár.
Erika azt mondta, hogy a család szeret lovagolni. Mennyi időt töltenek lovak között családilag?
Ez így igaz, szeretnek a fiúk lovagolni, és a legtöbbet igazából Ábel fiunk, a legnagyobb gyerekünk tölti, aki ebben az évben heteken keresztül is ott volt, mint segítő a lovas táborban. De a többiektől sem áll távol a lovaglás. Igaz, rendszeresen, mint minden gyerekkel, most nem tudunk részt venni ezeken az alkalmakon. Én is kipróbáltam, de én inkább maradok a kaptafánál.
Mert hogy?
Szerettem a lovakat, nincs ezzel probléma, csak valahogy mindig van valami más, amivel foglalkozik el.
Mi az, amitől ön kikapcsol?
A természettől. természetjárástól, kirándulástól, utazástól, új dolgok megismerésétől, új helyek megismerésétől, felfedezésétől.
Mennyire van erre lehetőség itt van Szőlősön?
Ritkán, inkább a szabadságok idejére korlátozódik ez a lehetőség, azt mondanám.
Azt mondják, hogy minél több gyermeke van az embernek, annál boldogabb.
Igaz lehet, valóban megtapasztalhatjuk mi is, és sok örömet találunk a fiainkban, velük való foglalkozásban.
Nem olyan könnyű lelkész gyermeknek lenni. Mit gondol azoknak a gyermekeknek a helyzetéről, akik lelkész családban nőnek fel?
Van egy ilyen mondás, hogy a parókiának a falai üvegből vannak, és van egy ilyen nehézsége nyilván a lelkész gyerekek életének, hogy muszáj megfelelni általában annak az igénynek, vagy annak a figyelemnek, ami körbeveszi egy lelkész családnak az életét, és az egyik lelkész gyerek, aki kollégám volt, ő nagyon érdekesen fogalmazta meg ugyanezt a kérdést. Azt mondta, hogy akkor is finomnak kell mondani a süteményt, hogyha az esetleg nem ízlik számára, és mindenki értette a hallgatóságból, hogy mit is jelent ez.
A fiúkon mennyire látszik ez a megfelelési vágy?
Mi próbáljuk úgy nevelni őket, hogy igyekszünk nem erőltetni ezt. Nyilván például a vasárnapon akkor Isten tiszteletre kell menni, de azért próbáljuk ezt a helyzetet figyelembe venni, és próbáljuk valahogy úgy nevelni őket, hogy tényleg a hitet lássák meg, és ne az egyháznak való, vagy a különböző külsőségeknek való megfelelést. Persze ez nem könnyű, nyilván szeretettel próbálja az ember nevelni a gyermekeit erre, a többit meg oda kell tenni az Istennek a kezébe, hogy aztán hogyan alakul ez, imádságos szívvel kell hordozni, és oda bízni az Úrra.
Kedves hallgatóink! A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének műsorát hallották. Legközelebb november 5-én, kedden, a szokásos időben, tehát 8:30-kor találkozunk. Áldást, békességet, Unger Gyula voltam.
Hírek.